Taxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen.
What?
Kell tolmács. Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világ országainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adó rovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
A vonalban itt van velünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Na hát egy nagyon izgalmas ország, nem csak azért, mert gyakorlatilag a Európai Unió egyik tengely hatalma Franciaország.
Vigyázzunk ezzel a kifejezéssel.
Hát pedig így van. A szén és acél közösségnek az eredeti tagjainak az egyike, ugye, hanem azért is, mert igen érdekes volt az elmúlt 10-15 év mindenképpen adózási szempontból.
Ez így van. Tehát Franciaország ugye az EU-nak tényleg a második legnagyobb gazdasága, és a gazdasági mutatói az elmúlt pár évben, vagy években, vagy most már évtizedben kifejezetten romlottak. Tehát egy olyan országról beszélünk, amelyik méretét és erejét tekintve nagy, viszont a teljesítményét tekintve eléggé csekély. Tehát az önnövekedésüket igazából csak két ország tudta alulmúlni az EU-ban az elmúlt pár években, Olaszország és Görögország. Az elmúlt években azért már a többiek mind fölöttük voltak. Tehát azért ez egy enyhe nyomás a mostani politikám. És hát ugye a Macron úr, aki gyakorlatilag most megnyerte a választást, ezen szeretne fordítani. Ő róla talán annyit érdemes még az ország előtt váltani, hogy egy elég tapasztalt pénzügyesről van szó, aki hát gyakorlatilag több éve a François Hollande kormányzása alatt gazdasági, illetve pénzügyi miniszter volt.
Tehát az biztos, hogy tisztában van, hogy mi a helyzet,
igen,
és vannak benyomásai arról, hogy mit lehetne ez ellen csinálni, tehát nem egy vérbeli politikus, inkább gazdasági szakember, ha jól leszem.
Igen, így néz ki. Ő 15-ben kilépett ugye a szocialista pártból, amelyiknek a színeiben ő ezt a tisztet betöltötte, és hát így most gyakorlatilag 16-ban fölkészült, és 17-ben megnyerte a választást. A karrierét tekintve egyébként ő kezdettől fogva szinte állami alkalmazott volt, de van benne egy kis Rothschild bank házi kitérő is, meg ahogy láttam, azért alacsony adó kutyuhelyekben sem tapasztaltam, valami andorrai hercegi címe is van. Most Andorráról azt kell tudni, hogy azért a francia-spanyol határon fekszik egy kis hercegség, és gyakorlatilag igen kedvező adózású terület.
És tehát nem mellesleg pacallá verték a magyar labdarúgó válogatottat.
Hát ez ami drámánk, de ez maradjon annak a 22 embernek a problémája, vagy 11-nek, de itt gyakorlatilag arról van szó, tehát hogy a Emmanuel Macron, aki most a Franciaországnak az elnöke lehet, úgy néz ki, hogy tényleg, ahogy mondott, tisztán lát, és van elképzelése is, feladata is volna bőven egyébként, mert nagyon úgy néz ki, hogy az országban ugye ez egy 640 ezer négyzetkilométer út, tehát majdnem országnál 6,5-szer, vagy talán 7-szer nagyobb ország, 64 millió emberek, körülbelül arányos a lakosság száma is, viszont 10% körüli munkanélküliségük van. Most ilyen aktuál politikáról nem beszélnék, de úgy gondolom, hogy gazdaságilag is van néhány gyenge pontjuk, amihez ő hozzá akar nyúlni így az első megközelítésben. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy ő a társasági adót a jelenlegi 33%-ról szeretné levinni. 28%-ra, itt korábban elhangzottak más mértékek is, de nem ez a fő problémája, ahogy én látom. Egyébként ő nem elsődlegesen az adójogi témában nyerte a választást, ahogy én látom, hanem ő például ígéretet tett arra, hogy a különböző nyugdíj rendszereket, ami Franciaországban roppant bonyolult, azokat megpróbálja összefogni és harmonizálni. Tehát ő azért, azt tegyük hozzá, nem úgy, mint a Trumpnál, például amikor beszéltünk, neki aktív része volt a kampányának egyfajta könnyítés, azért ez, amennyire én láttam Macronnál, nem volt ilyen jelentős. Tehát még egyszer visszatérve az országra, tehát az országnak egyébként az adóstruktúrája az EU-n belül szerintem kifejezetten hátrányos, a második Dániát követően a legnagyobb az összadóterher a GDP-hez mérten, tehát mi azt hiszem azon a listán, talán jó, ha csak a tizedikek vagyunk, de mi is elő vagyunk, de ők azért ebben extrémen magasak. Az áfájuk 20%, van ugyan pár kedvezmény, ebben biztos, hogy van tartalék, de Macronnál nem hallottunk erről, hogy az áfához bárhoz hozzányúlna, ennek persze nyilván szociálpolitikai oldala is vannak. A társasági adóról beszéltünk röviden, ami igazából kellemetlen és a társasági adót érinti, hogy őnek van még akkor is adó, valaki osztalékot akar fizetni, plusz jövedelemadót. Mi ugye úgy számoljuk, hogy a társaság megfizeti a nyereségét, leadózza, és utána elvileg tud osztalékot fizetni, és utána már csak úgymond a magánszemélyeket, vagy a részvényeseket, legyen az társasági tag, vagy magánszemély, azokat terhelő adózás merül föl. De itt úgy néz ki, hogy még azt megelőzően van egy 3,3%-os szociális, hogy hívják, és egy adó, és egy 3%-os plusz adó, ami a kifizetendő adóra van. Tehát kifejezetten kellemetlen, hogy én látom itt egy francia cégen keresztül osztalékot fizetni, vagy eredményt kivenni, és ha ez át is kerül a magánszemély oldalára, ott meg a felső kulcs 45%.
Igen, és akkor ne is beszéljünk még a szegény Gérard Depardieu-ről, ugye?
Hát ő nem véletlenül lett orosz állampolgár akkor ezek szerint.
Igen, hát azért ott az egy kulcsos már megismerték, és én is azt láttam, hogy az ő szimbolikus ugye kivonulása, tehát mindig óvatosan kell kezelni ezeket a kérdéseket, az nyilván egy jel volt. A franciák igazi hasfájása, ami néha már egyébként az EU szabadságelveit is üti, az a vagyonadó, ami náluk jelentős. Ez egy sarkalatos téma, és ebben a Macron próbál valamit előrelépni, talán a banki pályafutását nem elfelejtve. Ma úgy néz ki, hogy minden 1,3 millió euró fölötti eszköz után, tehát mindegy, hogy ingatlan vagy akármi, fizetni kell ezt az adót. Na most ez az adó, ez gyakorlatilag, tehát ez egy vagyonadó. Tehát csak arra emlékezünk, hogy háromfajta adótípus van alapvetően. Vannak a jövedelemadók, amikről beszélünk, vannak a forgalmi típusú adók, mint az ÁFA, amiket valahogy mindig áthárítunk, és a végfogyasztó fizet meg, és vannak a harmadik típusú vagyonadó, ami csak azután fizetünk, hogy létezik. Ilyen vagyonadó egyébként az ingatlanadó klasszikusan, ami egy ilyen minősített fajtája ennek, de ugyanígy lehetne csomó minden más is, de ez a vagyonadó itt a franciáknál egy értékalapú vagyonadó, amiben minden beletartozott eddig, tehát valakinek 1,3 millió eurónál nagyobb vagyona volt, akkor őnek ezt fizetnie kellett. Erről azt mondták, hogy ebbe az a jó, hogy ez csak körülbelül 350 ezer embert érintett. És ők fizettek gyakorlatilag ilyen pár milliárd eurót ennek kapcsán, de azt mondták, hogy hát tulajdonképpen ez a társadalmi igazságosság elve alapján egy tökéletesen működtethető rendszer volna. Most úgy néz ki, hogy a Macron azért ugye a banki módját nem elfelejtve kivenni a pénzügyi befektetési eszközöket ez alól, és maradna csak az ingatlan, de hát a kérdés az az, hogy azt a kb. 60 ezer vállalkozót millió most, aki felmérések szerint ez alatt az elmúlt 10-14 év alatt elhagyta az országot, erre hogyan fog hagyni. Tehát úgy néz ki, hogy az ő igazi gyenge elemük az általánosan magas jövedelemadózás, és ez egy probléma egyébként Franciaországban generálisan, plusz az e fölötti vagy az emelletti vagyonadó, ami egyébként náluk különböző exitadó formájában is, én korábban találkoztam esetekkel, meg kell nézni, hogy most pontosan hogy van, hogy kimenni sem nagyon tudott a francia adófizető, mert akkor neki el kellett számolni ezzel a vagyonadóval. Uh-huh. És az egy kifejezetten fájdalmas pont volt, mert ott gyakorlatilag a nem realizált, mondjuk tőzsdén nem realizált árfolyamnyereségeket is meg kellett adózni. Uh-huh. Jól lehet az értékpapír, lehet, hogy már 10 éve a kezén volt, és neki mindig csak szerzéskori értéken volt kimutatva. Uh-huh. Szóval Franciaországban lesz a Macron úrnak bőven teendője.
Igen, akkor egy ilyen óvatos adóreform is körvonalazódhat?
Igen, de ő, én azt látom, hogy azért költeni is szeretne, tehát úgy láttam, hogy a költségvetésében azért terhelő kiadásokat is beállított, tehát amikor az ember megnézi, hogy mit szeretne ő csinálni mondjuk az elkövetkező időszakban, akkor ő azért a védelmi költségeket is szeretné növelni. Szóval azért van itt egy pár olyan téma, ami az adó, tehát az állami költséget is terhelni fogja. De én úgy gondolom, hogy ha ő valamit szeretne, és ki akarja mozdítani ebből a stagnálásból, akkor az adórendszeret hozzá kell nyúlnia. Csak én azt látom, hogy a munkanélküliség és egy csomó más hatás olyan mértékű, aztán szociális költségeket ró erre az országra, ami nem lesz könnyű. Szóval úgy gondolom, hogy izgalmas időszak lesz, de attól nem kell félnünk, hogy Franciaország mondjuk hirtelen nekünk adózásba versenytársunká fog válni, Sőt, de az viszont várható, hogy az európai adóversenyben ők is valahol egy csökkenő irányba be fognak szállni.
Hát ha a szakszervezetek hagyják, jegyzi meg a,
hát így van,
a hallgató, mert ott brutálisan erősek a szakszervezetek. Nagyon szépen köszönjük
nagyon szívesen
ezt a portrét. Jól szórakoztunk rajta, meg elgondolkodtató volt, úgyhogy jó hetet kívánunk.
Köszönöm nektek is.
Szervusz. Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével festettük meg Franciaország gazdaságpolitikai portréját. Most simán ugyanezt, politikai portré kerül fel skiccelésre, az ecsetet ezúttal majd Feledi Botond külpolitikai szakértőnk, a rovat állandó szakértője fogja forgatni.
Aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
No, ahogy ígértük, Feledi Botond állandó külpolitikai szakértőnk van a vonal túlsó végén. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
No, hát már-már De Gaulle-i magasságokba emelkedik Macron, ha sikerül behúzni a jövő vasárnap is hasonló eredménnyel a választások következő fordulóját. Ráfér ez a Franciaországra, gondolom?
Abszolút ráfér a franciákra egy kis politikai földrengés. Ezt úgy tűnik, hogy meg is kapják már, ami egyébként a szavazáson résztvevő franciák szándékát illeti. Ami a legmeglepőbb az az, hogy több mint a választók fele otthon maradt, ami azért Franciaországban egy nagyon, nagyon rossz eredménynek számít. Tehát igazából a 47 millió szavazónak, hogyha most kiszámoljuk, akkor összesen 7 millió, egy 7 milliós része az, aki megmaradt tegnap adta a szavazatát, és már ezzel el lehetett érni ezt a 32-33%-os eredményt.
Ilyenkor szokták felvetni azt a kérdést, hogy miért maradt otthon 50%, mert lefutottnak gondolták ezt a meccset, vagy mert tényleg nem érdekli őket a politika, ugyanis nem mindegy a közhangulat szempontjából, hogy miért volt ilyen alacsony a részvétel. Ezt magyarázta valaki valahogy?
Az a baj, hogy még mindig túl sok magyarázatunk van, tehát egyharmad, egynegyed az tipikusan tényleg nem érdeklődik, vagy nem érdekli egyáltalán, de biztos, hogy vannak olyan szavazók a középből és középjobb mezőkből, akik azért Macronnal sem tudtak kibékülni, de a saját pártjaikat sem látták esélyesnek. Ugye a szocialisták gyakorlatilag egy történelmi összeomlás szélére kerültek ezzel a mostani körrel, tehát velük is nyilván Hollande miatt is nehéz volt azonosulni, míg a jobb oldal ugye az elnökválasztási teljesítmény után azért szintén eléggé lelketlenül működött, úgyhogy nehéz azt elképzelni, hogy mennyi minden lehet még a szavazók fejében. Minden esetre Macron attól, hogy eléri ezt a százalékot, ugye a De Gaulle-ék már azért a részvétel nagyobb volt, tehát ennyiben azért ez egy csalóka eredmény. Tulajdonképp 8%-ot ért el az elnökválasztás, vagy 8 millióan szavaztak Macronra az elnökválasztás fordulójában, első fordulójában, tehát ahhoz képest itt 1 millióval kevesebb ember ment el rászavazni. Szóval ezek a számok kicsit csalókák, de az biztos, hogy megvan az a többsége, amivel potenciálisan letarolhatja a nemzetgyűlés, tehát azért bőven van arra esélye, hogy az 577 főnél, amilyen sokan ülnek a francia nemzetgyűlésben, több mint 400 az ő képviselője legyen.
És akkor most ez a hét, ami most szépen eltellik, ez mennyiben fontos?
Itt a visszalépéseknek a politikai alkói indulnak el, hogyha esetleg három jelölt maradt, akkor kikinek a javára lép vissza az a néhány körzet, ahol a Front National jelöltje miatt megy ez a dolog, ott kilép vissza. De azért innentől kezdve ez egy eléggé kiszámítható, tehát feltehetőleg kevesebb meglepetést tartalmazó kör lesz, úgyhogy inkább ilyen szépségtapaszokat lehet már csak szerezni nekik. Macron amúgy is elég ügyesen csinálta már eleve a két választás közötti szakasz, tehát ez az egész G20-as, G7-es szereplése, ugye a Trumpos készfogása, hogy megszorongatja az amerikai elnököt, tehát ő azért nagyon-nagyon ügyesen csinálta végig ezt a mostani képforduló közti hetet is, vagy heteket, és feltehetőleg most sem fog nagyon-nagyon hibázni, úgyhogy bőségesen van esély arra, hogy tényleg megcsinálják ezt a nagy eredményt.
Oké. Akkor nagyon egyértelműnek tűnik, hogy a nagy eredmény meg lesz. Mire megy majd ezzel a nagy eredménnyel Macron? Ugye ő majdnem, hogy a semmiből jött, és hát ugye nagyon érdekes volt, ahogy ő felépített. Ő mögötte nem állt párt gyakorlatilag a választásokig, olvastam ilyen elemzést. Most mégis akkor hogy fogják elkormányozni ezt az országot, ami azért nem mindegy, mert az előző beszélgetésben hallhattuk, hogy Európa második legnagyobb gazdaságáról van szó, tehát egyáltalán nem mindegy uniós szinten sem, hogy teljesít Macron, és ugye veled beszélgettünk korábban tán arról, hogy hát először otthon kell bizonyítani a Macronnak, hogy meg tudja csinálni, amiket mond, és utána láthatnak hozzá az Európa megreformálásához Merkellel valószínűleg tandemben.
Így van, tehát most egy nagyon izgalmas parlament jön, tehát képzeljük el azt, mintha nálunk is kiesne a legnagyobb kormánypárt, és egyszer csak a helyére egy többnyire civilekből álló párt kerülne be. Tehát ez azt jelenti, hogy Macron az nem csak saját maga és a kis lendületével az elnöki palotát fogja most felforgatni, hanem a teljes parlamentet. Tehát a két klasszikus párt gyakorlatilag egzisztenciális anyagi válságba is kerülhet, míg az ő jelöltjeinek ugye 52%-a szívja, ugyanígy 50%-a nő. Most már ugye utólag tudjuk, hogy 19 ezer jelentkezőből választotta ezt ki. Ugye az átlag életkor az ő pártjában 46 év, még a mostani parlamentben ez 60 év volt. Tehát egészen elképesztő megújulást hozhat, és igazából épp ezért nem nagyon tudjuk, hogy össze fogja tudni tartani ezt a pártját, meddig fog tartani ez a lendület, de az biztos, hogy az a program, amit ő, hát azért szintén kevés konkrétummal, de elmondott az eddigi fordulókban, az egy nagyon népszerűtlen program amúgy. Tehát francia szempontból az, hogy munkaerőpiaci reformokat hajtsanak végre, hogy bizonyos adócsökkentésekkel több mint 150 ezer bürokratát majd elbocsássanak, 60 milliárd eurónyit megspóroljanak a költségvetésből, betartsák a 3%-os költségvetési hiányt. Ezek azok, amiket egyébként François Hollande is annak idején megpróbált, de neki nem jött össze. Tehát itt van egy óriási kihívás, eddig ezeket jól vette, tehát ugye eleve volt egy izgalom, hogy ez a párt be tud-e futni, be tudott futni. Hogy most össze lehet-e tartani, és ezt a programot ők fogják-e vinni, abszolút elképzelhető. 19 ezerből lehet, hogy ki tudták szedni azt a 400-at, aki tényleg ezt hajlandó végigvinni Macronnal. Uh-huh. És hogy innentől kezdve valóban jön az, hogy a németekkel hogyan tudnak összhangba kerülni. Ugye Franciaország, amikor bevezetik az eurót, nagyjából egy életszínvonalon volt a németekkel. Ez az, ami mostanra körülbelül egy olyan egyötödös eltérést mutat. Uh-huh. Tehát van bőven mit nekik behozni a németekhez képest.
Igen.
Ez a kívás.
Botond, az a kérdés, hogy oké, tehát van egy brutális többsége, vagy lesz egy brutális többsége Macronnak, vannak határozott elképzelései, talán ért is hozzá, hiszen hosszú ideig gazdasági miniszter volt az Hollande kormányban, de ott vannak a szakszervezetek. Vajon a nép akarattal szemben ezeket az elképzeléseit, amelyekre kétségkívül szüksége van a francia gazdaságnak, keresztül tudja vinni, vagy ijedős lesz, mint Hollande, mikor szembesült ezekkel a problémákkal?
Ez egy picit kommunikáció kérdése lesz, mert ugye a szervezetek valóban elképesztően hatékonyak Franciaországban, ugye bármikor bármit megbénítanak, TGV leáll, metró nem megy, utakat eltorlaszolják. A mostani lendületet kihasználva, hogyha ezt itt az első fél évben, vagy maximum egy évben egy nagy csomagban megpróbálja átvinni, akkor elképzelhető, hogy van esélye arra, hogy össztársadalmi konszenzus legyen. Tehát ugye az, ami nehezen elképzelhető, hogyha itt le akarja szalámítani ezeket a társadalmi privilégiumokat szépen lassan. Ez az, amiben belebukik Holland is. De hogyha ő itt egyszerre azt el tudja magyarázni, hogy mindenkinek kell egy kis áldozatot hozni, akkor ez elképzelhető, hogy működik. De ekkor köszön vissza ez a 7.047-ből arány, ami azért ugye azt mutatja, hogy a társadalom többsége, ha úgy tetszik, hát nincsen ott mögötte aktívan. És itt van ez az óriási kockázat, hogy ő vajon ezt el tudja adni legalább akkor, amikor ilyen kisebb áldozatokat hoz. Amit az egyik kezével elvesz, mit fog próbálni a másikkal nyújtani feléjük. Tehát a programjában is vannak ilyen cserebere elemek, hogy akkor ezt az adót csökkentjük, de ott azért a szociális hálót kiterjesztjük. Úgyhogy ez egy óriási egyensúlyozás lesz, és csak akkor tudja megcsinálni, hogy képes kvázi ezeket egyszerre mozgatni.
Jó, legyen ez a végszó, meglátjuk. Szerintem fogunk még bőven beszélni Franciaországról. Köszönjük szépen a szakértelmedet, és neked is kellemes hetet kívánunk. Már hogyha egy külpolitikai szakértőnek van ilyen, hogy kellemesét, mozgalmas időket élünk, ugyanis szemlátom.
Nem panaszkodhatnék. Jó van, hallgatok meg, és sok minden jót nektek.
Köszönjük, szervusz még egyszer. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő, a rovat állandó szakértője beszélt arról, hogy merre megy politikai szempontból Franciaország.
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.